Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket reformáció ünnepén, Isten tiszteletünkön. Hálás a szívem azért, hogy kicsik nagyok meghallották a hívást, evangélikusok is és református testvér is meghallotta a hívást, úgyhogy nekem volt egy ilyen vágyam, hogy milyen jó lenne így közösen ünnepelni különböző protestáns felekezeteknek. Eddig még nem nagyon jutottunk azon túl, hogy erre rákérdezzek, hogy van-e erre lehetőség itt a városban, de nagyon örülök neki, hogy most akkor ezt ilyen módon közösen ünnepelhetünk. Az útmutatóban erre a mai ünnepre 1 Korintus 3.11-ből így hangzik az ige: más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. És a 46. Zsoltár második verse: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, amit tehát reformáció ünnepe, azaz a megújulásnak az ünnepe jegyében ünnepelünk. Ez egy egyháztörténeti esemény, de nagyon erősen kapcsolódik a Bibliához, a keresztény hitünkhöz, és van egy olyan mondat, hogy Ecclesia semper reformanda, az egyháznak mindig megújulásra van szüksége, és a hívő embernek is mindig megújulásra, folyamatos megtérésre van szüksége. Nekem az volt az imádságom, hogy bár ez egy hétköznapra eső ünnep, és ilyenkor mindig sokkal kevesebben tudnak eljönni egy Isten tiszteletre, de legyen ez az ünnep számunkra valóban egy lehetőség arra, hogy újra kapcsolódjunk, újra megújuljunk, és megerősödjünk abban az alapban, aki, kicsoda, mit olvastam az igében, Jézus Krisztus. És egy záró mondat még ide az elejére, ugye a gyerekekkel tanuljuk mindig az evangélikus köszönésünket, emlékeztek rá, hogy is van az evangélikus köszönésünk, amivel köszöntöttem a testvéreket? Erős vár a mi Istenünk. Tudjuk azt, hogy honnan van ez a köszönés? Luther Mártonnak, a reformátornak, a 46. Zsoltár, amiből olvastam is az előbb, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Ez a 46. Zsoltár volt az, ami azokban a nagy küzdelmekben, viharukban nagyon sokat jelentett, és nekünk is, különösen, és amikor a hitbeli küzdelmeinket vívjuk, jó erre emlékezni. És mit tanultunk veletek, hogy könnyű emlékezni erre a köszönésre, milyen mutogatásunk van hozzá, emlékeztek rá? Föl lehet állni. Mutassuk csak meg. Erős vár a mi Istenünk. Ugye mutatjuk így, hogy erős, próbáljuk így, hogy ugye az erőt jelképezi. Ez fizikai erő, de valójában ez nem fizikai erőről van szó, mert Luther nem pofoszkodott, hanem a lelki erejét merítette az Istenből. Ugye rajzoltunk egy várat, ugye a vár a védelemnek a helye, aztán azt mondtuk, hogy a mi, rátettük a kezünket a szívünkre, hogy ne felejtsük el, és fölemeltük a kezünket, és fölnéztünk, és ugye mit néztünk? Nem a plafont, hanem mit nézünk? Fölfelé, egészen a mennybe, az Istenre. Tehát, hogy ez egy bátorítás számunkra, hogy erős vár a mi Istenünk. Na hát legyen így, legyen ez a tapasztalatunk. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, mindegyiket ki is fogjuk vetíteni. A 318-as számú ének, ami egyébként Luther Mártonnak az éneke, ez a kezdő énekünk.
Thank you.
A bevezető oltári szolgálat során a 9-es liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, megígérted, hogy ha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgasd meg most is kérésünket. Ajándékozz meg minket igazságod ismeretével a jelen világban, és adj örök életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, reformáció ünnepére, felolvasásul rendelt, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 10. fejezet 3. versétől a 11. versig, a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 10. fejezet 3. versétől. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, kiment fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, vagy kiment le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérni a gyerekeket, hogy fussatok ide előre, szeretném odaadni a feladatot. Két dologgal készültem. Az egyik egy puzzle, nem árulom el, hogy mi van a puzzle-ön. Lehet, hogy van egy sejtésetek, de ne lőjétek le a poént az elején. Itt vannak a dobozban a darabkái, itt van a tábla. Hárman együtt kell kirakni. Ugye milyen ünnep van ma? Reformáció ünnepe. A reformáció egyik nagyon fontos üzenete az az volt, hogy nekünk a hitünknek az Úr Jézusba kell kapaszkodnia, mert nincsen máshol üdvösség. Erről kell a szívünkben is bizonyosságunknak lenni, meg a szánkon is erről kell. De a másik fontos üzenete a reformációnak a gyülekezet volt. Az, hogy mi együtt a közösségben, a hívő közösségben élhetjük meg azt, hogy mi ugyanazt a Krisztust hirdetjük, és ugyanabba a Krisztusba kapaszkodunk. Na most, ami nagyon fontos, hogy senki ki ne maradjon a feladatból, rendben? Mindenkinek ki kell venni a részét, mert akkor tudjuk leginkább megélni azt, hogy közösen vagyunk ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai. Csak akkor lehet folytatni a feladatot, ha ezt a puzzle-t kiraktátok, ezt melyikőtök viszi hátra? Jó, aztán készítettem néhány Luther rózsát, ezt is vigyétek magatokkal, és ha készen van, akkor utána próbáljátok majd kitalálni, hogy hogy kell kiszínezni ezt a Luther rózsát. Azt is jó lenne, ha megcsinálnátok az Isten tisztelet végéig. Aki itthon van a templomban, az már is tudja, hova kell nézni. Na jó, akkor szóval kiszínezni a Luther rózsát, és még van egy feladat, úgyhogy nagyon kell iparkodni, mert ezzel minden, mire vége az Isten tiszteletnek, addigra jó lenne, ha végeznétek. A lapnak a hátuljára pedig egy várat kellene rajzolni. Jó? Ugye mi a köszönésünk? Erős vár a mi Istenünk. Tehát ennek nem egy romvárnak kell lennie, vagy várónak, hanem egy erős várnak, amire, hogyha valaki ránéz, mondjuk te, ha hazamész, és hazaviszed, ki is lehet színezni egyébként, és kiteszed
teszed mondjuk magad elé az íróasztalra, és ránézed, akkor eszedbe fog jutni, hogy erős már a mi Istenünk. Bármi is történik éppen a mindennapokban, jön egy betegség, vagy valami nehézség a suliba, vagy a családba, ránézel, ha erős várat rajzolsz, akkor arra fogsz emlékezni, hogy erős vár a mi Istenünk. Na, jó munkát kívánok nektek! Mi pedig akkor az ige hirdetésre készülve a 457-es számú éneket énekeljük.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Az igehirdetés alapigéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezet első versétől. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a reformáció kapcsán Luther Márton az az egyház történeti személy, akit nem lehet megkerülni, hiszen az ő vívódásai, Isten keresése, felismerései, harcai voltak azok, amik tulajdonképpen elindították, kirobbantották a reformációt. Persze nem ővele kezdődtek a dolgok, hiszen sokan voltak már előtte is a megelőző évszázadokban, akik nagyon sok mindent felismertek már, és kezdték mondogatni azt, és felhívni emberek figyelmét arra, hogy nem minden van a helyén, nem mindent hirdetnek úgy az egyházban, ahogy kellene, de igazából Luther volt az, akinél valahol meggyulladt ez a tűz, hiszen Isten akkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy rendet csináljon, és megújítsa az ő egyházát. És ugye Lutherrel kapcsolatban nem tudom, hogy mennyire szokták a testvérek Luther életét olvasgatni. Én nagyon szeretem egyébként Luther életét, és nagyon hálás vagyok azért, hogy lelkészként az a lehetőségem van, hogy hittanórákon, most éppen nem, hiszen kisebb gyerekekkel vannak a hittanóráim, de hogy hittanórákon nagyon sokszor volt alkalmam Luther életéről tanítani a hittanosokat, és így nagyon sokszor újra és újra ebből adódóan is belemélyedni az ő történetébe. És az egyik legmegragadóbb az ő életével kapcsolatban, ami megkerülhetetlen a reformáció szempontjából is, az az, hogy Luthernek volt egy olyan kérdése, ami tulajdonképpen nagyon hosszú időn keresztül foglalkoztatta őt. Nem egy olyan kérdés, amit föltett magának, és azt mondta, hogy hát majd egyszer, ha találok rá választ, akkor jó lesz, ha meg nem, akkor hát akkor majd lesz valami, hanem egy olyan kérdés, ami ott volt az ő szívében, gyötörte őt, és tulajdonképpen éveken keresztül ezzel a kérdéssel foglalkozott, és reménykedett abban, hogy hát, ha rátalál a válaszra ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tudja-e valaki a testvérek közül, hogy mi volt ez a kérdés? Az üdvösséggel kapcsolatos, így van, konkrétan mi volt ez a kérdés? Azzal ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan üdvözülhetek, de még konkrétabban a kérdés, hogyan találok rá a kegyelmes Istenre. Nem egyszerűen az üdvösség volt a kérdés. Nyilván az üdvösség témájában. De ugye mit tudott az üdvösségről? Tudta azt, hogy az ember, ha meghal, akkor a halála után valamikor az Isten ítélő széke elé kell, hogy álljon. És ugye az ő életében több olyan esemény is volt, ami nagyon félelmetes esemény volt, amikor egészen fiatal korában, akár barátain keresztül, barátain, vagy a saját balesetén, vagy viharos helyzeten keresztül, szembesült azzal, hogy a halál kérdése az nem csupán egy idős ember számára jöhet elő, hanem egy fiatalabb is kerülhet abban a helyzetben, hogy itt a vége. Na de akkor, hogyha itt a vége, ha az ember meghal, elmegy ebből a földi életből, és oda kell állni az Isten ítélő széke elé, akkor mi lesz vele? Ugye az üdvösség kérdés. Ugye a lehetőség, hogy üdvössége van-e az embernek. Mikor van üdvössége az embernek? Hát akkor, hogyha az Isten úgy ítéli meg, hogy megadja neki az üdvösséget. No de hát milyen állapotban vagyok én? Luther nagyon jól látta azt, hogy milyen bűnös ember, hogy mennyire terhelik az életét a bűnei, meg hogy ő próbál jó cselekedeteket tenni, hogy kiengesztelje az Isten, de hát érezte, hogy azok a jó cselekedetek azért annyira sokat nem nyomnak alatba, és ott állt tele a szívében a félelemmel, tulajdonképpen éveken keresztül, hogy mi lesz velem, hogyha az ítélő Isten elé kell állnom. Mi lesz velem? Végem van. Nekem ott esélyem sincs. Bármit próbáltam, bármit szeretnék, bármire próbálnék meghivatkozni, az biztos, hogy kevés lesz, hiszen az ítélő Isten engem biztos, hogy pokolra fog ítélni. Hogyan találhatok mégis kegyelmes Istenre? Hogyan találhatok kegyelmet az Istennél? Hogyan lehetséges az? Lehetséges az egyáltalán, hogy ez az ítélő Isten mégis megkegyelmez nekem valamilyen csoda folytán? Megrendítő volt, ahogy Luther ezzel a kérdéssel hosszú időn keresztül küszködött. Hogyan találok kegyelmes Istenre? És milyen kegyelmes volt hozzá az Isten, hogy úgy alakította az életét, hogy pappá szentelték szerzetesként eredetileg, aztán pedig utasították arra, hogy vegye kezébe a Bibliát, kezdje el olvasni, és menjen el a teológiára, és tanítsa a leendő papoknak az Isten igéjét. És amikor kézbe vette Pál apostol rómaiakhoz írott levelét, azt a levelet, amiből az oltár előtti ige is hangzott, akkor annak a levélnek mindjárt az első fejezete olyan szinten mellbevágta, hogy azt mondta, hogy itt a válasz a kérdésemre. Mert azt találta a római levél első fejezetének 17. versében, hogy az igaz ember a hite által él. És aztán tovább olvasta, a római levélben mélyebben mélyet tanulmányozta, megértette, hogy miről szól, és megnyílt előtte egy világ. Mert meglátta azt, hogy igen, az Isten ítélni fog. Megítéli a bűnt. De az Isten, kegyelmes Isten, mert aki hisz az ő egyszülött fiában, akit elküldött ebbe a világba, aki életét adta a Golgotai kereszten a bűnösért, aki megfizette az árat az ember bűneiért, aki ebben a fiúban, Jézus Krisztusban hisz, azt az Isten az ítéletkor nem fogja elmarasztalni, hanem kegyelmesen magához fogja ölelni. És nem válik igazzá az az ember, de az Isten annak fogja nyilvánítani. Azért, mert Jézus Krisztus az ő bűneiért meghalt. Hogyan találok kegyelmes Istenre? Hogyan ismerhetek meg egy olyan Istent, aki nem félelmetes, hanem kegyelmes, irgalmas, szerető atya? Amikor Luther ott a római levélen keresztül rádöbbent arra, hogy amit ő eddig tudott az Istenről, az nem a teljes kép. Az igaz volt részben, de nem a teljes kép volt, és tényleg megismerte az Istent, és megtudta azt, hogy az Isten gyűlöli a bűn, de szereti a bűnöst, és megmenti egyszülött fia élete árán, akkor Luther életében ez egy hatalmas nagy fordulatot jelentett. És nem csak az ő életében. Nagyon-nagyon sok ember életét megváltoztatta Luthernek ez a reformátori felismerése. És ennek lett a következménye az, hogy megújult az egyház, hogy nagyon sok embert megérintett az Isten igéje, mert nagyon sokan végre közvetlenül hallhatták az Isten szavát, nem közvetett tanításokat hallottak róla, hanem magát, az Isten igéjét hallották, és Isten maga szólíthatta meg az embereket az igén keresztül, tudott bemutatkozni a szent, de ugyanakkor irgalmas és kegyelmes Isten az ő igéjén, testélet igéjén és írott igéjén keresztül sokaknak, és nagyon sokan jutottak élő hitre, És nagyon sokan vallották azt, hogy egyedül a Jézus Krisztusban való hit által van üdvösségünk. És testvérek, ez mind innen indult, hogy volt az a kérdés egy embernek a szívében, ami félelemből fakadt, rettegésből fakadt, de ott dolgozott benne hosszú időn keresztül, hogy hogy találom meg a kegyelmes Istent. Amikor megtalálta, akkor nem csak az ő élete változott meg, hanem sokak élete megváltozhatott, és ez a mi örökségünk is, a mi életünk is. Emiatt változhatott meg. Most, ha megállok egy pillanatra, ez volt Luther kora. Egyébként nem csak Luther életét nyomorgatta ezt, hogy félt az Istentől. Hogy félt attól, hogy mi lesz, ha az Isten ítélőszék elé kell állnom. Sok minden volt abban a korban, amivel visszaélt az egyház, és ebből a félelemből fakadóan nyerészkedett az embereken, sakban tartott lelkeket. Az abban az időben így volt. Ma milyen kérdés foglalkoztatja az embereket? Nem az, ami egykor Luthert, hanem teljesen más. Nem olyan kérdés, ami az üdvösséggel kapcsolatos. Egyáltalán nem. Nagyon kevés olyan ember van, aki kint van a világban, és úgy egyáltalán elkezd gondolkodni az üdvösség kérdéséről, vagy valamit tud az Istenről, vagy betéved néha egy templomba, de nem élő hitben jár, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel. Abban a korban nagyon sokakat foglalkoztatott. De ma is van olyan kérdés, ami nagyon sok ember szívében zakatol, és kétségbe esetten próbálja meg megtalálni erre a kérdésre a választ. És mi ez a kérdés? Mi az, ami foglalkoztatja korunk emberét? Hogy hol a boldogság? Hogy hogy találom meg a boldogságot? Hogy tudok én igazán boldog emberré lenni? Mert mindenki boldog akar lenni. Mindenki boldog akar lenni, élményeket akar gyűjteni. Az érzések szintjén át akarja ezt élni, hogy micsoda eufórikus dolog az, hogy boldog ember vagyok. A legtöbb ember ezt fogalmazza meg, vagy amikor megszólal, itt akár egy személyes beszélgetésben, akár mondjuk a nyilvánosság előtt, vagy Facebookon posztolva, vagy nem tudom én milyen csatornákon keresztül, mindenhonnan ez üvölt, hogy mindenki boldog akar lenni, ezt keresi, ezt hajszolja, mindent megtesz, hogy ezt megtalálja. Ugyanazzal a kétségbeeséssel keresi korunk embere a boldogságot, mint amivel Luther egykor kereste a kegyelmes Istent, hogy ne kelljen elvesznie az ítéletkor. Keresi a boldogságot a ma embere. Szerezni akar, mert azt hiszi, hogy akkor majd boldog lesz. Elérni akar valamit, mert azt hiszi, hogy majd az adja meg számára a boldogságot. Forog önmaga körül, meg a vágyai körül, mert azt gondolja, hogy akkor az majd garantálni fogja a boldogságát. És koncentrál a mára, és koncentrál a mostra, a pillanatnyira, mert a boldogság itt és most kell, hogy elérhető legyen. És hány ember élete jut zsákutcába emiatt? Hány ember élete? Vagy ha visszagondolunk a magunk életére, vagy akár a mostani helyzetünkbe is, lehet, hogy valakiben ez a kérdés dübörög, sokkal erőteljesebben, mint bármi más. De az is lehet, hogy ez már egy múltbeli nagyon erős késztetés, hogy micsoda zsákutcát jelent, amikor az ember rabjává válik ennek a kérdésnek. Mennyire zsákutcába juthat az embernek az élete abban a nagy-nagy boldogság keresésben. Mert ahol keresi azt a boldogságot, ott igazából valódi boldogságot nem talál. Csak ideig tartó örömöt találhat, olyan örömöt, ami után sokkal nagyobbak lesznek az elvárásai, és akkor megint több kell, és az megint csak ideig, óráig elégíti meg a lelkét. Vagy talál esetleg ebben a nagy keresésben mámoros élményeket, amik után, ha kijózanodik, akkor sokkal nyomorultabbul érzi magát, mint előtte volt. Vagy reméli a boldogságot emberektől, mert ha majd ez vagy az, így lesz vagy úgy lesz, itt lesz vagy ott lesz, akkor majd, és emberek soha nem adják meg azt a fajta boldogságot, amit ettől remél az ember. Ugyanígy a tárgyak sem, ugyanígy a helyzetek sem, mert ezek törékenyek, mert ezek múlandóak, mert ezek sérülékenyek, mert ezek ideig óráig valóak. És testvérek, ami engem nagyon szíven ütött, így ennek az igének a kapcsán, először nagyon furcsának éreztem, hogy pont a boldog mondásokat kapjuk reformációra, de aztán ami szíven ütött, és pont ez a két kérdés, hogy mi volt Luther kérdése a reformáció korában, és mi a mai ember kérdése, a kettő között döbbenetes a hasonlóság. Mert mind a két kérdés mögött ott van a félelem. Mind a kettő félelemből fakad. Luther kérdése is, amikor a kegyelmes Istent kutatta, abból a félelemből fakad, hogy rettegett attól, hogy az Isten ítélő széke elé kell állni. A mai ember, aki keresi a boldogságot, szintén félelemmel éli meg ezt az egészet. Mert mi van, ha nem találom meg? Mi van, ha nem szerzem meg? Mi van, ha elszúrom az egész életemet? Borzasztó, hogy mennyire megkötözi az ember életét ma is a félelem, a mi van, ha félelme. És ezért próbálja görcsösen megtalálni azt, amitől azt reméli, hogy na majd az fogja garantálni az én boldogságomat. Ez a nagy hasonlóság a két kor között. De az is, hogy mind a két korban a megoldás az Isten igéjében volt. Luther akkor találta meg a kegyelmes Istent, amikor kézbe vehette a Bibliát, és az igén keresztül találkozhatott a kegyelmes Istennel. Aki ma a boldogságot keresi, mikor fogja megtalálni? Ha kézbe veszi az Isten igéjét, és az igén keresztül találkozik a boldogság forrásával, az élet forrásával, magával az élő Istennel, a mennyei atyával. És ez óriási ajándék, hogy itt lehet a kezünkben az Isten igéje, hogy itt van a válasz az Isten igéjében minden kérdésre. És akkor mit tanítanak nekünk a boldog mondások? Egy nagyon hosszú szakasz. Egy olyan szakasz, aminek minden egyes mondatáról evangelizációs sorozat külön alkalmait szoktak tartani. Ezt most nem tehetjük meg. De mi az üzenete ennek a boldog mondásoknak így egészében, reformáció ünnepén? Testvérek, én azt gondolom, hogy onnan kell látnunk ezt az igét, hogy ez egy nagyon nehéz olvasmány. Ez egy nagyon nehéz olvasmány, ami a tanítványoknak szól. Mert amikor Jézus fölment a hegyre, és ott volt a sokaság, de azt emeli ki az ige, hogy odaültette maga mellé a tanítványait, és úgy kezdett el beszélni. Tanítványoknak szól ez a nehéz olvasmány, nem kezdő hívőknek. Olyanoknak, akik nem elégszenek meg a felszínes ige olvasással. Mert ha csak felszínesen olvassuk ezt az igét, akkor ezt nagyon könnyű félreérteni. Akkor nagyon könnyű ezt úgy megmagyarázni, hogy hát igen, itt egy csomó nyomorúságot felsorol Jézus, tehát ez azt jelenti, hogy legyél minél nyomorultabb ebben a földi életben, mert az neked boldogság, és majd a mennyország úgyis a tiéd lesz, és akkor halleluja. Ez totális félreértés ennek az igének. És bűn az, ha valaki emberek nyomorúságát akarja ezzel az igével igazolni. Akár a középkori egyház, amelyik azt hirdette, hogy a földi élet csiralomvölgy, elégedj meg vele, aztán majd a mennybe jó lesz neked. És kizsákmányolták, taposták az embereket. Ez az ige senkit nem jogosít fel arra, hogy nyomorítsa meg a másik ember életét, és hivatkozzon arra, hogy de hát Jézus is azt mondta, hogy boldogok az ilyenek meg az olyanok. Nem. Nem ezt mondja ezzel Jézus. Hanem az egyik, ami hangsúlyos ebből, hogy Jézus arról beszél, hogy boldogok akik sírnak, akik lelki szegények, akik szelídek, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, akik irgalmasok, akik tiszta szívűek, akik békét teremtenek, akiket az igazságért üldöznek, boldogok, vagy más fordítás szerint áldottak. Boldogság, áldás ugyanazt jelenti. Amikor az ember keresi a boldogságot, a ma emberek keresi a boldogságot, érzéseket hajszol. És Jézus itt nem érzésekről beszél, hanem állapotról. Állapotról, ami jellemzi az embernek a helyzetét, az életét. Egy példát szeretnék mondani, nyáron hallottam ezt egy Pál Feri atyától, a boldogsággal kapcsolatban hivatkozott egyébként erre az ige szakaszra is. Ő mondta azt a példát, hogy képzeljünk magunk elé egy vajúdó asszonyt, aki éppen ott van a szülőszobán, és nem sokára megszületik a gyermeke, és iszonyú kínokat él át. Ha most oda megy hozzá valaki, és megkérdezi azt, hogy boldognak érzed magad, akkor az asszony elküldi a csodába az okos kérdésével együtt, mert egyáltalán nem érzi boldognak magát. Mert fájdalmai vannak, ez aki szült, az nyilván tudja, hogy mivel jár. De ha ugyanakkor, abban a pillanatban azt kérdezi meg tőle valaki, hogy boldog vagy, akkor azt mondja, hogy igen. Mert nem sokára megszületik a gyermeke. Mert egy élet fog a világra jönni. Mert ott van a szívében ez a boldogság, ez a szeretet. De az érzése akkor nem az a fajta érzés, hogy jaj, de boldognak érzem magam. De mégis boldog az ő állapota. Hányszor van így? És amikor Jézus a boldog mondásokról beszél, akkor erről beszél, hogy ne az érzéseket hajkurásszuk, hanem azt az állapotot, amiben megtapasztaljuk azt, hogy bár vannak hiányaink, de a hiányaink ott vannak az Istennél. És ez a legfontosabb üzenete ennek az igének, és testvérek, én ezt szeretnék mindegyikünknek a szívére helyezni, mert nekem Isten ezt tette most, nagyon, nagyon fénylővé ezen a reformációi ünnepen, hogy miről szól a reformáció, és miről szól ez az ige, hogy szükségem van az Istenre. Borzasztóan szükségem van az Istenre. Ha hiányom van, ha fájdalmam van, ha megpróbáltatás van, ha terheket hordozok, ha a bűnnek a nyomorúságát, valóságát látom, ha az ítélet van ott a szemem előtt, bármilyen helyzetben is, de szükségem van az Istenre. Szükségem van rá. És nem csak, hogy szükségem van rá, de van Istenem. Ha hiszek benne, ha jövök hozzá, akkor én számíthatok az Istenre. Akkor átélhetem azt, hogy van, aki betölti a szükségeimet, van, aki odalép mellém, van, aki megvigasztal, van, aki felemel, van, aki igaznak fog elfogadni, bár én nem vagyok az, de Jézus Krisztusra tekint, és nem rám. Szükségem van az Istenre, és nekem van Istenem. És ez adja a boldogságot. És ez nem mindig érzés, de mindig állapot. És ez hatalmas ajándék. És ez Jézus Krisztus által lett valósággá. Jézus Krisztus az Isten fia által, akire Luther rátalált az Isten igéjében, akivel mi is, ha már személyesen ismerjük őt, akkor találkoztunk, és aki által megismertük az Istent, az Isten kegyelmét és szeretetét. És aki által igaz lesz mindaz, ami itt a boldog mondásokban szerepel. hiszen az, hogy övék a mennyek országa. Aki Jézusban van, azé a mennyek országa. Aki megvigasztaltatik, az vigasztaltatik meg igazán, aki Jézus Krisztust ismeri, és nála keresi a vigasztalást. Ki örökli a földet, aki hisz Jézus Krisztusban. Ki az, aki megelégítetik és megigazítatik, aki szomjazza az igazságot, az Isten igazságát, Jézus Krisztust. Ki az, aki irgalmasságot nyer, aki az irgalmas Istennel találkozik az ő szent fiában. Ki az, aki meglátja az Istent, aki Jézus Krisztus keresztjétől tekint fel az Istenre. Ki az, aki Isten fiainak neveztetik? Az, aki Jézus Krisztusban megbékélt az Istennel, és ezt a békességet sugározza mások felé. Jézus Krisztus által lehet mindez valósággá számunkra. És drága testvérek, egy reformációs dologgal szeretnék zárni. Ugye a Luther rózsát adtam oda a gyerekeknek, a kirakóban is, megvan Luther rózsa? Meg, hogy színezzék is ki, és szeretnék majd ajándékképpen is mindenkinek egy Luther rózsás matricát adni emlékeztetőül. Mert a Luther rózsának van egy ilyen magyarázata, ugye Luther Mártonnak ez volt a pecsétje, és ez lett így az evangélikusoknak a jelképe. És van a Luther rózsának, és akkor mutasd meg, légy szíves kivetítve, ez a kis versike hozzá, ugye középen van a kereszt, ami benne van a szívben, körülötte a rózsa, az ég, és egy aranyszínű gyűrű. És a versike így hangzik, kinek szívében Krisztus keresztje, annak tövisek közt is rózsás lesz élete. Reál kéklőn mosolyog az ég, és Krisztus szeretete aranyozza be életét. Amikor elém került ez a versike, akkor úgy azt éreztem, hogy hát a boldog mondások is erről beszél. A nehézségekről, amikben tövisek vannak, amik szúrnak, amik nehezítik a dolgokat, amikor az érzéseim nem biztos, hogy a boldogságot fogják tükrözni. De ha Krisztus ott él a szívemben, akkor ő be tudja aranyozni ezt az egészet. És akkor minden a helyére kerülhet előbb-utóbb az életemben. És ahogy a gyerekeknek mondtam, hogy rajzoljanak egy várat, és tegyék ki otthon, és emlékezzenek erre, én azért szeretnék majd egy ilyen Luther rózsás matricát adni mindenkinek, hogy tegyék ki a testvérek olyan helyre otthon, ahol szem előtt van, ami emlékeztetheti a testvéreket arra, hogy milyennek az üzenete. Nem ígért az Úr földi boldogságot, hogy minden tökéletes lesz, minden simán megy, de azt ígérte, hogy ha te azt mondod, hogy nekem szükségem van az Istenre, akkor ő veled lesz, és odalép melléd, és nem hagy el téged, és ennek a legnagyobb bizonyítéka a Golgotai kereszt, aminek ott kell lennie a szívedben. Mert ha nincs ott, akkor nem fogod kibírni azokat a megpróbáltatásokat, amik érnek. De ha ott van, akkor nincs az az erő, ami tönkre tudna téged tenni. Jézus azt akarja, hogy legyen ott, ő a szívedben. Kerüljön oda, maradjon ott, ha meghalványodik, akkor erősödjön meg újra. Azt akarja, hogy ott lehessen a szívedben, mert szükséged van rá. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük neked reformáció ünnepét, és köszönjük neked azt, hogy megerősítettél minket abban, hogy szükségünk van rád, és számíthatunk rád. Kérünk téged, hogy te figyelmeztess minket, hogyha a hétköznapokban egy-egy olyan élethelyzet adódik, amikor kétségbe esünk, akkor jusson eszünkbe az, hogy Te vagy a mi Urunk, megváltónk és szabadítónk. Amen. Énekeljük a Jézus a Te beszéded kezdetű éneket. Hálás a szívünk azért, hogy a munkák szépen haladtak, most egy kicsi szünetet tartunk ebben. A hétközi alkalmakkal kapcsolatban annyi a fejlemény vagy változás, hogy holnap már az ifit szeretnénk a kisházban tartani, és vasárnap is lesz gyerekóra is a kisházban. Még egyelőre csak részbeni állapotok. Szeretnénk majd Kati néniékkel megbeszéljük, hogy egy felsöprést csinálni, ott hagyjuk azokat az asztalokat, padokat, amik most belettek oda állítva, amíg a padló nem kerül a helyére, addig ilyen formában fogjuk a kisházat használni, de mindenképpen szeretnénk újra birtokba venni, hiszen szükségünk van a külön térre. Úgyhogy így lehet majd a gyerekeknek is készülni, hogy vasárnaptól újra lehet gyerekórára jönni. Imaóra is lesz vasárnap, 4:10-től, az is a kisházban lesz, 10 órakor pedig istentisztelet itt a templomban, és a gyerekeknek pedig külön gyerekfoglalkozás a kisházban. Hordozzuk imádságban a vasárnapot olyan szempontból is, hogy a gyülekezeti tagok egy részével, egy csoportjával nyírtelekre megyünk, hiszen a születésnapos köszöntős szolgálatban veszünk részt. Most vasárnap, jövő héten pedig majd itt szolgálunk, úgyhogy az itteni istentiszteletre is, és az ottanira is az Isten áldását kérjük. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük a 322-es ének első versét. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a reformáció tüzében megtisztítottad egyházadat, és tisztaságban adtad vissza igédet és szentségeidet. Kérünk téged, hogy ma is tisztítsd meg egyházadat minden téveigéstől, a szentségtelen és üres élettől, hogy bizonyos legyen a te megtartó szereteted felől, és hűségben álljon színed elé. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy bár nagyon sok megpróbáltatás érte az egyházat az évszázadok alatt, te vagy ennek az egyháznak az Ura. Köszönjük neked azt, hogy te szent lelkeded újra és újra kiárasztod felekezetekre, közösségekre, gyülekezetekre, szólítasz meg embereket, és híveket gyűjtesz magadnak. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy mi magunk is meghallhattuk ezt a hívást, a te szent lelked hívását, és köszönjük neked azt, hogy közösségre találtunk a hívek közösségében. Köszönjük neked, Urunk, a mi gyülekezetünket, de köszönjük neked a testvéregyházakat is, És így imádkozunk saját gyülekezetünkért, egyházunkért és a többi felekezetért is. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy sok-sok áldást adsz nekünk, de bocsásd meg azt, hogy nagyon sokszor nem az szerint élünk, vagy az szerint döntünk, ami a te tetszésedre van. Kérünk, Urunk, hogy a te igéd által tedd világossá számunkra, mi az, amit meg kell látnunk, és mi az, amit el kell hagynunk. Kérünk téged, hogy te ébresz bennünk bűnbánó szívet, és adj nekünk neked való feltétlen engedelmességet. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai alkalmat is. Köszönjük azt, hogy itt lehettünk a te házadban. Köszönjük neked a te jelenlétedet, igédet. Köszönjük a gyülekezet közösségét. És kérünk téged, hogy te, a te áldásodat add ránk ezután is. És hallgasd meg a mi imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett éneket. A mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Legyen így, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és áldott életet az erős várban, erős vár a mi Istenünk.